eladták a házat. És bent lakóját Riminszky Kázmérnak, Riminszky Kázmér volt a leggazdagabb podolini polgár. Az alföldi embereknek a gazdagság a földekben, gulyákban, ménesekben fekszik. De hát itt nincsenek se földek, se gulyák, se ménesek. Habár némelyek tudni vélték azt is, hogy Riminszkynek nagy birtoka van valahol Szeged alatt, amelyet bérbe adott. Miben volt Riminszkynek a gazdagsága? Júnyájakban, amelyek kora tavasztól késő őszig a hegyek között tanyáztak, aztán elvitték őket a majorságokba. Az ördög tudná, hogy hány nyája volt Riminszkynek szert a hegyek között. A felvidéki fantázia így festette Riminszkynek a gazdagságát. Állítanának valahol egy nagy ollót, amely egyebet sem tenne, mint folyton folyvást a jókat nyírná. Riminszky pedig otthon, kényelmes házában egyebet sem tenne, mint olvasgatna csendesen. 1, 2, 3. Amint egy számot kiejtene a száján, a juhászok mindig egy birkát kapnának el a hátulsó lábánál fogva, és oda nyomnák a nagy olló alá, amely egyszerre lenyírná a bundáját. Riminszky olvasna, a juhászok elkapnák a juhokat, az olló nyírna, a lenyírt juhok száma annyi volna, hogy a majorosok se tudnák már számon tartani. A gyapjú olyan garmadává nőne, hogy magasabb volna a Lindhegynél, Riminszky pedig még mindig olvasna, és a juhászok szakadatlanul kapdósnák a birkák hátulsó lábát. Így olvashatna Riminszky élete végéig, de még akkorára se volna vége a birkáknak. Riminszkynek jobb dolga volt, sem hogy belefogott volna a végtelen számadásba, azaz, hogy semmi dolga sem volt. A podoliniak azt mondták, hogy úgy él, mint egy király. Én a magam eszével azt gondolom, hogy Riminszky úgy élt, mint egy kutya. Mint egy vénfogatlanebb, amely már semmiben sem találja a gyönyörűségét. Aglegény volt, senkinek nem volt tudomása arról, hogy a szerelem valamikor megkörnyékezte volna a gazdag ember szívét, pedig lányok, menyecskék teremtek ezen a vidéken is, nem szebbek, nem csúnyábbak, mint Toporcon vagy Lublón. Igaz, hogy más feleségén kereste Riminszky Kázmér a szerelem gyönyörűségét, de Podolinban semmiképpen. Valahogyan mindig idegennek, vendégnek tartotta magát a városban. Néha még el is szólta magát. Csak addig maradok itt, amíg visszaállítják a lengyel királyságot, és én visszakapom családi méltóságomat és birtokomat. Habár régen elmúlt, 300 esztendeje, hogy a Riminszkyek Podolinba költöztek. Sohasem feledkeztek meg arról, hogy őseik valamikor vajdák voltak ott, a határon túllévő országban, és fejedelmekkel voltak atyafiságban. Jártak rossz idők, jó idők a Riminszkyekre, a családi hagyományokat mindig egyforma gonddal ápolták. Egyszer valamelyik Riminszkyt éppen polgármesternek akarták megválasztani, felkeresték a városka vénei, és felajánlották neki a méltóságot. Riminszky keserűen nevetett fel. Megbolondultak az urak? Ha akarnám, herceg lehetnék Lengyelországban, és mert nem akarok, azért Podolin polgármester legyek. Nem, urak, nem, ne nézzenek egész bolondnak. A tanácsurak összenéztek, s elszégyelték magukat. Persze, persze, ha valaki herceg lehetne Lengyelországban, hogyan lehessen az Podolinban polgármester? Nem is kérték többé a Riminszkyeket semmiféle hivatalnak az elfogadására. Habár az idők során akadt olyan is közöttük, akire bizony ráfért volna valami hivatalocska, de nem vállalta. Büszkén nélkülözött. Annak a bizonyos Riminszkynek az apja, akinek annyi tengerbirkája volt, annyira elszegényedett, hogy már nem rejtegethette a nyomorúságát. A csizmája, köntöse leszakadt róla. A tanácsbeli urak már azt várták, hogy Riminszky egy szép napon jelentkezik városi hajdúnak. De Riminszky nem jelentkezett. Elbújdosott. Eltűnt a vidékről. A podolini urak gúnyosan mondogatták. Elment a hercegségét keresni. Vajon megtalálja-e? Megtalálta-e? Nem találta-e meg? Riminszky sosem beszélt róla, amikor visszakerült. Csak elkezdte a júnyájokat vásárolni. Egyiket a másik után vette, építette a majorokat, és a juhászaiból kitellett volna egy nagy hadsereg. A kisfiát, Kázmért, mindig maga mellé ültette a szekérbe, ha elment a juhászokat ellenőrizni a hegyek közé. A kisfiú még alig látszott ki a földből, Már úgy értett az apja mesterségét, hogy az öreg majd kibújt örömében a bőréből. A juhászokkal nagyszerűen tudott káromkodni, és ismerte név szerint a komondorokat, majorosokat, juhászgazdákat. Annyira tetszett neki a juhásság, hogy kamasz korában fél esztendeig lakott a virágos hegyek között. Ott juhász legénykedett. Nyírta, füröztötte a birkákat, fejt az anyajuhókat, s olyan sajtokat küldött haza az apjának, hogy az öreg 2 hétig se bírta megenni. Amikor Kázmér a juhásságból hazakerült, az öreget éppen aznap terítették ki. Valami mérges légy csípte meg. A légy csípés 2 nap alatt végzett vele. Klebák Mihály, a városi nótárius ebben a pár szóban terjesztette a fiú elé apja végrendelkezését. Az öreg úr azt hagyta, hogy szaporítsd a juhokat, mindig csak szaporítsd. Egyszer éhínség talál kiütni, és akkor felszökik a birkahús ára. Kázmér levágta fejét. Más nem mondott.
Mondott,
felelt Klebák Mihály. De annak bizony a felét sem értettük meg. Körülbelül azt vettük ki, hogy a családi papírosok a nagy ládában vannak, meg mi egymás. Az öreg úr az utolsó percig nem hitte, hogy egy nyomorult légycsípés elbánik olyan erős emberrel, mint amilyen ő volt. Kázmér megfogadta az apai tanácsot. Szaporította, mindig csak szaporította juhokat a hegyek között. A egyik-másik nyájat eladta a lengyelországi vásárokon, vett helyébe 2. Azon kívül egész hegyeket vett meg, ahol nyájai kényelmesen legelhettek. Az ő idejében keletkezett a legenda a nagy ollóról és a tömérdek birkáról. Ősei szokásához híven, mogorva, elzárkozott életet élt. Átutazó vásárosok beszélték, hogy láttak néha egy-egy Rimminskyhez hasonló embert idegen, messzi városokban megfordulni, ahol duhaj kedvében verekedett, táncolt, közben pedig marékszámra szórta az aranyat. De meg lehet, hogy ez is csak amolyan legenda volt, amilyet messzi földről jött emberek kitalálni szoktak. Rimminsky Kázmértól oly távol állott a mulatozás, mint amilyen távol van a fősvény embertől a pazarlás. Még csak kocsit sem tartott. Ha valami útja volt, legtöbbször gyalogszerrel tette meg. A nyájait a hegyek közt amúgy gyalogosan kereste fel. Egy nagy, görcsös botja volt, téli időben akárhányszor verekedett ezzel a bottal utonálló farkassal. Különben is hatalmas, nagyra termett ember volt, széles vállaink is egy meghajolt nagy, csontos feje, mint a mindig a földet nézni. Hát, ha valaki elveszített előtt egy ezüst 20-ast, mondogatták a rossz nyelvű podoliniak. Csak annyi bizonyos, hogy törött patkót, tengely szeget nem hagyott heverni anélkül, hogy felnevette volna, mikor útjaiból néha hazakerült, megelégedetten rakta ki az asztalra a fél patkót, ócska vasdarabokat. Öreg gazdaasszonyának, bizonyos özvegy Marcinkánénak figyelmeztetőleg mondta: rakd el és vigyázz rá, mert én találtam. Az ördög tudja, miért gyűjtött a rozsdás patkókat. Lehet, hogy ez csak amilyen babona volt, mint a többi. Templomba nem járt, a kutya szaladt előtte keresztül az úton, megfordult. Az öreg asszonyokat csak hátulról szerette látni. Rossz kedvében még saját gazdaasszonyára, özvegy Marcinkánira is ráförmett.
Ordulj meg! Tudod, hogy nem szerettem a boszorkány arcodat látni.
Marcinkáni engedelmeskedett, de nem mulasztotta el felsóhajtani. Pedig már megszokhatta volna az úrfi. Tudnék, Marcinkáné még a megboldogult Rimminsky idejében került a házhoz. Az öregnek ugyanis különös szeszélyei voltak. Néha megkívánt egyes eredeleket. És addig nem nyugodott, míg étvágyat ki nem elégítette. Kövér, puffadt ember volt, és beszéde hevében néha nevetve mondogatta:
én már 20 esztendeje nem álmodom mással, mint vég nélküli ebédekkel. Midőn elalszom, elkezdek ebédelni, és én mindig az asztalnál ülök, amíg megvirrad. Ezeken az álombeli ebédeken olyan eredelekkel traktálnak, amelyeket a világ semmiféle szakácsnője nem tud megfőzni. Az éjjel éppen juhhúsos kásával álmodtam. Egy vék aranyat adnék annak, aki nekem olyan juhhúsos kását tudna főzni, amilyet álmomban ettem, amelynek íze még mindig a számban.